Lassan, de biztosan nyomul előre az orosz hadsereg a Donbászban, sőt, Harkiv megyében is elértek kisebb sikereket. Magyarán továbbra is náluk a stratégiai kezdeményezés. Az utóbbi időszakban majd minden nap bejelentik egy-egy ukrán falu elfoglalását, de a Csaszivjárhoz vagy a Pokrovszkhozhoz hasonló nagyobb települések elfoglalását még nem tudták elérni. Ukrajna kitart, és nagy változás a háború menetében nem is igazán várható az amerikai elnök választásig. Békekötésre vagy akár csak tűzszünetre egyenlőre nem sok esély van. Jelzi ezt az is, hogy az amerikaiak B-52-es stratégiai bombázókat telepítettek Romániába. Csiki Varga Tamással, az Eötvös József Kutatóközpont tudományos munkatársával Nagy Károly beszélgetett.
Nem telik el úgy nap gyakorlatilag, hogy Oroszország nem jelentené be, hogy egy-egy újabb ukrán falvat elfoglal. Nem úgy tűnik, mintha az ukránok tudnák stabilizálni a frontvonalat, de hát azért áttörésről, orosz áttörésről még messze nem lehet beszélni. Hogy állnak jelenleg a felek ön szerint? Van-e bármi esély arra, hogy az egyre másra szaporodó úgynevezett béketervek vagy tűzszüneti tárgyalási javaslatok közül valamelyik mentén leülnek a felek? Van-e egyáltalán erre bármiféle kísérlet?
A stratégiai helyzet úgy nagy vonalakban úgy néz ki, hogy Ukrajna védelmet, stratégiai védelmet folytat, ez 2024 végéig fenn fog állni minden bizonnyal, hiszen az erőforrások sem élő erőben, sem technikában nem tesznek lehetővé más. A stratégiai kezdeményezés Oroszországnál van, taktikai szinten valóban hónapok óta látunk kisebb eredményeket, áttöréseket. Ilyet a februárban elfoglalt a kijivkai területtől mintegy 50 kilométeres mélységbe tudtak előre haladni az elmúlt hónapokban. Ez az előző egy évhez képest azért viszonylag gyors ütem, de a Donbass elfoglalási szempontjából továbbra is borzasztó lassú. Viszont hadműveleti áttörést, illetve ennél komolyabb szintű eredményeket nem tudtak elérni, és nem is látható, hogy ez hogyan változna itt a következő hónapokban. Ennek megfelelően nem is mondanám azt, hogy padhelyzet vagy álló háború, de egy ilyen nagyon lassú felőlő háború zajlott és zajlik most is, és fog folytatódni. Különösen azért, mert a felek részéről a jelen körülmények között nem látunk olyan tárgyalási hajlandóságot, illetve olyan pontokat, amik mentén ki lehetne alakítani egy rendezési tervet, akár csak egy fegyverszüneti elképzelést. Oroszország úgy érzi, hogy nevezik így nyerésben van, tehát bírja a támadásoknak ezt az ember árát és hadianyag áldozatát fedezni, fent tudja tartani ezt az ütemet, Ukrajnának pedig nincsen más lehetőség, mint hogy védekezik. Egészen addig, amíg az amerikai elnök választásnak nem lesz eredménye, és függően attól, hogy milyen eredménye lesz, mondjuk 2025. januárjában nem iktatják be a következő elnököt, ez a helyzet nem nagyon fog változni. Ezzel együtt a nemzetközi politikában nagyon lelkesen születnek a különböző ötletek és javaslatok, hogy hogyan lehetne békét teremteni, de itt az alapvető feltétel az az, hogy a hadviselő felek, tehát Oroszország és Ukrajna egy idejű részvétel nélkül nincsen értelme erről beszélgetni, mert ez csak akkor jelenthet bármiféle erőlépést, ha a felek is az asztalnál ülnek, és azért nagy mértékben valószínűsíthető, hogy egy rendezési elképzelés az Egyesült Államok nélkül, jobb esetben európai nagyhatalmak nélkül, esetleg Kína nélkül nem képzelhető el. Addig lehet különböző feltételek mentén beszélgetni arról, hogy mi mindent kell rendezni, és ilyen szempontból vannak olyan elemek, amit az elmúlt két évben is láttunk. De például a területi kérdéseknek a rendezése, tehát kihez és milyen formában fognak tartozni területek, változik a Ukrajnának a nemzetközileg elismert területi integritása, a határai, Ukrajna elfogad-e valamilyen területveszteséget, stb. Ezek rendezetlenek, és erről harmadik felek, külső országok hiába ötletelnek, ennek nem nincsen gyakorlati haszna.
Két dolog, az egyik, hogy az elmúlt időszakban azért egyre másra lehet arról hallani, olvasni, hogy viszonylag sikeresen veti be az úgynevezett átalakított siklóbombákat Oroszország, ami miatt azért elképzelhető, hogy ha nem is drámai, de mondjuk lassú ütemben haladó előretörésnek, szóval ennek az új fegyvernek az alkalmazásában van szerepe. A másik pedig, hogy az energetikai rendszert újra elkezdte nagyon-nagyon szisztematikusan élesen támadni Oroszország. Ha nem is a siklóbombák bevetése, de az energetikai rendszer esetleges lehalása okozhat fordulatot ön szerint, vagy erre is már léteznek megoldások, akár mondjuk nyugati segítséggel, hogy mondjuk a telet legalább át tudják vészelni az ukránok?
egy-egy fegyver vagy fegyverrendszernek a megjelenése bármelyik oldalon alapvetően nem jelent a háborút eldöntő előnyt vagy hátrányt. Itt láttunk korábban ilyet, mondjuk, amikor az ukránok a precíziós nagy hatótávolságú rakétatüzérséget, a HIMARS-t alkalmazták, annak is voltak eredményei, de nem döntött el a háborút. Ugyanígy a kabok elleni védekezés ukrán oldalról pillanat nem megoldható, tehát ezek ellen nincsen hatékony védelem egyelőre. Az lehet majd a védelemnek az alapja, hogyha megérkeznek az F-16-osok, és ezekkel a kabokat indító, vagy azokat ugye ledobó orosz repülőgépeket tudják majd adott esetben, akár orosz légtérben is lelőni, semlegesíteni. Ez nyár vége előtt valószínűleg nem fog megtörténni, tehát a következő bő egy hónap még kifejezetten a nehéz helyzetben találja az ukránokat, minden olyan frontot, ahol ezeket alkalmazzák az oroszok. De technológiai megoldás van rá, csak ugye ez még nincs az ukránok kezében. Az energiai infrastruktúrának a pusztítása az valóban elég drámai volt az elmúlt hónapokban. Változott a korábbi orosz stratégiai megközelítés ezzel kapcsolatban. 2022 telén és 23 telén az energia hálózatot, az elosztó pontokat, az állomásokat igyekeztek megrongálni és pusztítani. Viszont 24 tavaszán már magát az erőműveket, tehát a hőerőműveket, vízerőműveket pusztították el. Ezzel az ukrán energiatermelési kapacitásnak az 50%-át nagyságrendileg levették a térképről, és ezeket nem sikerül pótolni egyik napról a másik, hiszen erőműve nem lehet ilyen rövid idő alatt, pláne háborús körülmények között építeni. Erre az a megoldás, amin dolgoznak, hogy egy ilyen decentralizált és kis termelési kapacitású, ezért így erőműhálózatot próbálnak létrehozni, de ez is időigényes, és azzal abszolút reálisan lehet számolni, hogy a 2024-es tél az nagyon kemény és nagyon nehéz lesz az ukrán lakosság, az ukrán gazdaság és a dinamikus számára is. Adott esetben ez milliós menekült áradatot indíthat el, nem feltétlenül Európa, de mondjuk a Kelet-Ukrajnából és közösső területekről Nyugat-Ukrajna felé, ahol azért stabilabb és jobb állapotban van az energiai hálózat. De ennek is az idő lehet a megoldás, illetve az, hogyha ezeket az eszközöket, amikkel a szoldarok pusztítani tudják, áldozatot az ukránok le tudják venni a térképről. Ennek az orosz légvédelem semlegesítése, a radarkapacitásnak a pusztítása az első lépés, ez egyébként zajlik most is, a másik pedig ugye az ukrán légierőnek az F-16-osoknak az alkalmazása, ez pedig komoly mennyiségben 2024 őszén felé fog megjelenni.
Mindeközben a nyugati szövetségeseknek vannak lépéseik, amit első ránézésen nehezen tud értelmezni az ember. Az egyik az, hogy két B-52-es stratégiai nehéz bombázót telepítettek Romániába. Ugye csak az amerikaiaknak van ilyen bombázójuk, tehát ők telepítették oda. Mi lehet ezzel a cél? Hát a B-52-esnek eleve nagyon nagy a hosszú hatótávolsága, tehát viszonylag közel tenni Ukrajnához első ránézésre nem sok értelmét látja az ember, hogyha bármit szeretnének. Ez tulajdonképpen egyfajta ilyen sakjáték csak, tehát hogy elrettentő erő?
Ugye a két B-52-es, ami Európába érkezett, azok Finországon keresztül, és légtéren keresztül érkeztek meg Romániába, de nem fognak ott állomásozni tartósan. Két dolgot láthatunk ebben a mozdulatban. Az egyik az egy, nevezik így, hadgyakorlat. Ugye a B-52-esek a kísérletét légtérben az F-35-ösök, vagy román légtérben a román F-16-osok látták el, tehát a szövetségesekkel együtt egy ilyen légi műveletet gyakoroltak el, miközben a Nagy-Britanniában állomásozó amerikai légiutántöltő gépek adták a légiutántöltési képességet. Tehát ennek van egy ilyen katonai hadgyakorlat olvasata, és ez a beszámolók szerint nagyon jól működött. A másik pedig valóban az elrettentés és a védelem demonstrálása, ugye kifejezetten Finnországgal kapcsolatban. Ezek az ügyek egyébként nem ilyen egyik napról a másikra eldöntő dolgok, hanem egy hónapok óta megtervezett és megszervezett ügy. Ugye azzal, hogy 23-ban Finnország csatlakozott a NATO-hoz, és most a washingtoni csúcs találkozó, ugye arról is született döntés, hogy például Finnország területén is létrehoznak állandó NATO jelenlétet. Oroszország is reagál ezekre, és a Finnországgal határos a térségben ugye új katonai körzeteket aktivált, reaktivált, amik korábban ezek voltak még a Szovjetunió alatt, hogy megszüntették, és most újra alakítják. És az ilyen típusú mondjuk a gyakorlatokkal azt demonstrálja a NATO, illetve ezenben az Egyesült Államok, hogy például a finn légteret, a balti államok légterét, illetve a földrajzi térségben a keleti tagállamoknak a légterét és magukat, az államokat is megvédi, és ennek a B-52-esek, a stratégiai bombázók egy nagyon jól látható és jól értelmezhető szimbólumai. Nyilván nem arra kell gondolni, hogy ezeket most bármilyen formában be akarnák vetni. Illetve még egy elem, hogy a román végcéllal kapcsolatban, Romániában a NATO, illetve amerikai támogatással az a légibázis, ahol landolt a 2B-52-es, most már több mint egy éve nagyon komolyan fejlesztik, és ez az amerikai erőknek a legnagyobb kelet-európai bázisa lesz, egy beszámoló szerint nagyobb lesz, mint a németországi Ramstein légibázis. Ennek az a jelentősége, hogy a Fekete-tenger térségében egy nagyon komoly logisztikai műveleti hátteret és bázist alakítanak ki az amerikai és a NATO légierő számára. Az, hogy a B-52-eseket egyáltalán fogadni volt képes az repülőtér, az ugye azt mutatja, hogy milyen nagy értékű, nagy mértékű volt a fejlesztés.
Az elmúlt percekben Csiki Varga Tamást hallották, az Eötvös József Kutatóközpont tudományos munkatársát. 6 óra 58 perc van, közlekedési hírekkel folytatjuk, utána pedig friss piaci információk itt a Reggeli Monitorban. Maradjanak velünk!